Drága Úr Jézus, tiéd ez a mai szolgálat, és a te szent féred fedezi be a jelenlevőket, a gyülekezet minden tagját, hozzátartozóját, életét, az ügyeiket a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Atyám, a te kegyelmedet, hálát adunk az Úr Jézus bevégzett munkájáért, a kiontó drága szent véréért, és köszönjük neked, Atyám, hogy a menny minden erőforrását mellénk rendelted, és a megváltás csomagot Krisztusban. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy te a testedben fogadtad a sebeket, hogy ma mi szabadok lehessünk minden tünettől, fájdalomtól, kortól. Dicsérünk és magasztalunk téged. Köszönjük, drága Úr Jézus, hogy te megváltottál bennünket mindhárom átoktól, és szabaddá tettél minden tünettől. Megvalljuk, hogy mi szabadok vagyunk a betegségtől, a megváltás tükrében, azok is maradunk, mert ezt senki nem tudja megváltoztatni. Hálakat adunk a kereszt bevégzett művéért. És köszönjük, Úr Jézus, hogy az úrvacsora keretében ehetjük a te testedet, a megtört testedet, ami épséget szolgáltat a számunkra, és ihatjuk a te véredet, amely által a dicsőség sugarai oly hatalmasan megnövekednek bennünk, hogy elégetik a kórokozókat, elégetik a tüneteket, a gonosz erőket a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, hogy te mindig adsz nekünk újabb világosságot, kijelentést a te igédből, és gyönyörködünk ebben. Talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét, és megtörtek nevezzük a Krisztus testében a viszálykodást, az ellenségeskedést, a megosztást a Jézus nevében. Hálakat adunk, Atyám, hogy mi szeretetben járhatunk, mert Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe, a Szent Szellem által, és ezt a szeretetet nem zárjuk a szívünkbe, hanem kiárasztjuk a környezetünkbe, és ez megváltoztatja a légkört, megváltoztatja az emberek szívét a Jézus nevében. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy egy mennyei erőművet hordozunk magunkban, mert a nagyobb lakik bennünk, aki megerősít bennünket, és az Úr, ami pásztorunk, nem szűkölködünk, füves legelőgön terelked bennünket, és túlcsorduló mértékben állát bennünket a drága mennyei Atyánk. Jézus nevében, amen. Halleluja. Foglaljatok helyet. Üdvözlünk benneteket a szeretett közösségben. Köszönjük az Úrnak, hogy ma is összejöhettünk, és szólhatjuk az ő igéjét. Hát Isten igéje sziklazó kalapács, kétélű fegyver, világító szövétnek és szellemi eledel. Úgyhogy a pásztorotok főzött nektek valami finomat. Az Úrvacsora sorozat 12. része következik, és a mai tanítás címe a testben rejlő erő. Az első pont megsebesítve. Jézus teste megsebesítetett, hogy ezáltal adjon nekünk gyógyulást és egészséget. Jézus mindent megszerzett a számunkra az ellenség feletti győzelme során. Azonban csak a hívők egy kisebb része az, akik a szent örökségből mindent megragadnak ahhoz, hogy a természet feletti világban éljenek. Tény az, hogy magas a betegek száma Krisztus testében. Rengeteget költenek orvosságra, kórházra, holott Jézus már legyőzte a betegséget. Jézus a megoldás a betegségekre, mert ő a mi orvosunk. Ézsaiás 53-as fejezet 4-es 5-ös versét olvassuk el egy más fordítás szerint.
Bizonyára ő hordozta gyöngeségeinket, elszenvedte fájdalmainkat, mi pedig azt gondoltuk, hogy Isten veri, ítéli és alázza meg őt. Pedig lázadásunkért szúrták át, összetörték bűneink miatt. Békességünknek büntetése rajta volt, és az ő sebe által gyógyultunk meg.
Amen. Amen. Kérdés az, hogy Krisztus teste miért nem élvezi azt az egészséget, amit a megváltója már megszerzett neki. A válasz az Úrvacsora jobb megértésében található meg. Az 1 Korintus 11-ben Pál apostol beszél az egészséggel kapcsolatban Jézus áldozatának helyes megértésével összefüggésben. Olvassuk el az 1 Korintus 11-ből, 27-től 32-ig.
Azért, aki méltatlanul eszi a kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és aludtak el sokan. Pedig ha mi megítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk meg. De mikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.
Amen. Amikor vallásos módon, hagyományszerűen veszik magukhoz az Úrvacsorát a szentek, az veszélybe sodorhatja őket, mert nem gondolják át, hogy mit tettek Jézussal a mulasztásuk és a tudatos vétkük által. Mert az előző tanításban volt benne, hogy a mi vétkeink szegezték fel Jézust a keresztre. Azt tudnunk kell, és ti is tudjátok, hogy a bűnnek két csoportja van. Az eredendő bűn, amit az ádámi vérvonalon keresztül örököltünk, pedig nem kértünk belőle, a másik pedig, amit mi követtünk el. És ennek az utóbbinak is van két változata. Az egyik a mulasztás, a másik pedig a tudatos vétek, vagy pedig nevezhetem úgy, hogy szándékosság. Mulasztás alatt érthetjük azt, hogyha a bakter elmulasztja letekerni a sorompót, és történik egy baleset, akkor az annak köszönhető, hogy elmulasztotta a kötelességét megtenni. De például a tudatos vétek, amit tegnap és ma tévében is láthattatok, hogy autópálya alagútban egy autós megfordul és visszafelé megy a forgalommal szemben, és hogyha ebből következik be baleset, akkor az tudatos. Mert tudja, hogy a kereszt szerint autópályán nem szabad megfordulni. Jézusnak fájdalmas dolog látni azt, hogy a hívők nem a sebei által megszerzett gyógyulást keresik általában, hanem e világi megoldásukat kutatják. Ez a gondolat senkit nem akar elítélni, kárhoztatni, hiszen mindannyiunknak növekednünk kell hitben ahhoz, hogy átvehessük a természet feletti gyógyulásunkat. Anna Mendez sem látott senkit az ő kezdeti éveiben, aki megélte volna a szent egészséget. Azt mondták neki, hogy Isten használja az orvosokat, de belül a szelleme ezzel nem igazán értett egyet, mert Jézus sebei nem voltak hiába valóak a hívők számára. Hogyha ilyen fájdalmasan fizetett azért Jézus, hogy megváltson minden betegségtől, akkor kell lenni egy olyan módnak, hogy Isten szent egészségében élhessünk. A hívők orvosa az Úr Jézus. A régebbi Károliban úgy volt a szöveg, hogy egy a ti doktorotok a Krisztus. Az elveszettek pedig az orvos tudományban bíznak. Teológusok kiszámolták, hogy Izrael népe között 450 évig nem volt egyetlen beteg sem. Ezt a Zsoltár 105.37-esben olvassuk el.
És kihozzá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem.
Ez az egyiptomi kivonulás után történt, és 4,5 évszázadig nem volt közöttük beteg. Ez Mózes idejétől kezdődött, amikor ették a mennyből alászállott kenyeret, és ez addig tartott, amíg Asa király el nem ment az orvoshoz. Akkor megszűnt ez a döbbenetes áldás. Az egyszerű fordításból olvassuk el, a 2 Krónika 16-osban, 12-es, 13-as verset.
Uralkodásának 39. évében Ászá súlyosan megbetegedett, a lábait valamilyen betegség támadta meg. Azonban ebben a helyzetben nem az örökkévalót kereste, és nem az ő segítségében bízott, hanem az orvosokban. Nem sokkal ezután, uralkodása 41. évében meg is halt, akárcsak ősei.
Amen. Tehát azt mondtuk, hogy 450 évig Izrael népe között nem volt beteg. Kivételt képez az, amikor ítélet szállt valakire, és ennek következtében lett beteg. Például Dávid és Becsabé fia ilyen helyzetbe került, illetve az egyik király, amikor népszámlálást akart elrendelni Isten akaratával ellentétesen. Ja, ezekben az esetekben ítélet szállt ugye ezekre az emberekre. Isten megígérte, hogy vigyáz a választott népére, amit ezen időszak alatt be is tartott. Tehát 450 évig nem volt beteg. Ez hihetetlennek tűnik ma. Vajon nem kellene ennek az ígéretnek még valóságosabbnak lenni az új szövetségben, miután Jézus elhordozta az összes betegségünket? Tehát van egy ígéret már az Ószövetségben, de mivel az új szövetség jobb szövetség, ott még jobban meg kéne nyilvánulni. Nézzük meg, hogy mi volt az Ószövetségi ígéret. 2 Mózes 15.26.
És mondta, ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem engedek a ma betegségek közül reád jönni, amelyeket megengedtem, hogy Egyiptomra jöjjenek, mert én vagyok Jehova Raffa, az Úr, a te gyógyítód.
Tehát már Ószövetségben Isten kijelenti, hogy ő a gyógyító. Nézzük tovább az 5 Mózes 7.15a.
És távol tart az Úr tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavajáját, amelyeket ismersz.
Amen. Amen. Tehát Isten védelmező keze nyilvánul meg ezen igében. Anna Mendez számos gyógyító alkalmon vett részt, és sok isteni csodát látott. Ennek ellenére ő nem tudott eljutni arra a szintre, hogy csak Jézus sebeibe vetett hite által vegye át a gyógyulását. Viszont gyökeresen megváltozott az élete akkor, amikor megkapta a kijelentést az úrvacsoráról. Amikor ette Jézus testét, elkezdte igénybe venni Jézus sebeinek az erejét. Anna Mendez szelleme az úrvacsora által naponta egyesült a szellemi világban Jézus testével, és ő magára vette minden betegségét. Egy nap kidobtak minden gyógyszert, és eldöntötték, hogy a kereszt erejéből fognak élni. És ma egy tablettára sincs szükségük. Megtanulták, hogyan vegyék igénybe a Krisztusban kapott örökségüket hit által. Amikor esszük Jézus testét, és értékeljük azt, amit ő tett értünk, ez elvisz minket az egészségnek erre a természet feletti szintjére. Isten bennünk élő örök élete a dicsőség igazi reménysége. A Jézussal egyesült szellemünk képes legyőzni minden betegséget. A fizikai testünknek alá kell rendelnie magát Isten királyságának, ezáltal helyreáll a rend a testünkben. Amikor Anna Mendez érzi, hogy egy betegség meg akarja támadni, akkor úrvacsorát vesz, és időt tölt Isten jelenlétében. Ezzel megengedi Isten szellemének, hogy egész testét átjárja a benne levő isteni élet. Továbbá hálát ad Jézusnak, hogy fogadta a sebeket a testében, és életét adta mindannyiunkért. Azt is tudatja vele, hogy ez nem volt hiába való. Egyetlen orvosnak sincs jobb gyógyszere annál, mint amit ő adott nekünk. Az életet és az egészséget jelenti az, hogy értékeljük Jézus átszúrt testét, és hálát adunk érte. Ha valaki nem értékeli a megváltás művét, akkor az fordítva fog működni a számára. Aki valóban szövetségre lép Jézussal, és az ő parancsai szerint él, annak joga van ahhoz, hogy olyan szent egészségben éljen, ahogy Jézus is élt. Egy betegség legyőzése olykor napokat, vagy heteket vehet igénybe. De az ő ereje valóságos, és ígéretei szilárd alapokon állnak, amire mi is építhetünk. Második pont, szellemi kenyér. Jézus teste az igazi manna. A manna Jézus előképe, ami fentről szállt alá. A manna is fentről szállt alá, és Jézus is a megszületésekor fentről szállt alá. Jézus teste az igazi táplálék, amely erőt ad és fenntart minket. János 6:32-33.
Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Istennek kenyere, amely a mennyből száll alá, és életet ad a világnak.
Amen. A szellemünk Jézussal való egységéből nem csak egészséget nyerünk, hanem fizikai erőt és egy megelevenítést is. A szellemi kenyér természet feletti erőt ad ahhoz, hogy hőstetteket vigyünk végbe Istenért. A természetes szinten élő emberek nem értik azt, hogy szolgálók hogyan tudnak ilyen hatalmas szolgálatukat betölteni, mint például Anna Mendez is, honnan veszi az erőt a szolgálatához. Ő évente 40 országban szolgál, ami majdnem azt jelenti, hogy hetenként utazik. TV műsorokat készít és könyvet ír. Közben úgy érzi magát, mintha 30 évvel fiatalabb lenne. Jézus teste nem csak megerősít fizikailag, hanem megfeszíti a testi kívánságainkat is. És azért kell, hogy imádkozzunk, hogy akik függőségben vannak, azok megértést kapjanak a szívükben arról, hogyha úrvacsorát vennének, akkor sokkal könnyebben megszabadulnának. A hívőknek az egyik legnagyobb gondja a test kívánságainak ellenállni és azt megöldökölni. Galata 5.24-es.
Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt.
Amen. Jézusban megvan az az erő, hogy feladjunk minden világi kívánságot, és az Atya akarata szerint éljünk. Más fordítás szerint olvassuk el a János 6.38-at.
Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.
Amen. Amen. Ezek az Úr Jézus szavai voltak. Jézus a világ alapjainak lerakása előtt már áldozati bárányként volt elrendelve. Amikor eljött a földre, az életében minden erről az áldozatról szólt. Lerakta az isteni rangját, és engedelmes volt a haláláig. Amikor esszük Jézus testét, ugyanez az érzés járja át az egész lényünket. Jézusban megvan az a természet feletti erő, amely az ő vágyait ülteti el a szívünkbe. Ugyanakkor meggyűlölteti velünk mindazt, ami nincs összhangban az Atya akaratával. És néhány nappal ezelőtt a Swigglesworth napi könyvében volt egy olyan rész, amikor egy alkoholfüggőségben levő ember imádkozott, megszabadult a függőségtől, és megint bement a kocsmába, és nem tudta meginni a sört, mert azt mondta, hogy ti ezt megmérgeztétek. Elment a második kocsmába, ugyanaz történt. Harmadik kocsmába is azt mondta, hogy ez a sör nem jó, megmérgeztétek. Dicsőség az Úrnak. Az 1 János 3.9-es következik.
Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad az ő magja, és nem cselekedhetik bűnt, mivel hogy Istentől született.
Amen. Az újjászületett szellemünk már nem tud bűnt elkövetni. Ha a testünk bűnt is követne el, abban nem vesz részt a szellemünk. Ez nagyon fontos tudni. Isten bennünk levő élete elég erős ahhoz, hogy elfordítson a gonosztól, és megsemmisítse az ördög munkáit, továbbá legyőzzön minden kísértést. Lehetséges szentségben élni, ami egy csodálatos dolog. Senki nem tud olyat kínálni a számunkra, mint amit a mennyei atyánk. Az ő tervében benne van a beteljesedés, az öröm, az egészség, a békesség, a bővölködés és az örök élet. A romlott és sötét világ soha nem tudja megadni azt, amit csak Isten kínálhat fel nekünk. Harmadik pont. Az úrvacsora vétele. Az ősegyház számára az úrvacsora a mindennapi étkezés része volt. Nem vallásos szertartás volt, és nem kellett egy papnak elmenni a házakba, hogy kiossza azt. Apostolok cselekedetei 2.46.
És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala eledelben örömmel és tiszta szívvel.
Amen. Láthatjuk, hogy az úrvacsora a mindennapi étkezés része volt, amit Pál is említ, amikor kiigazít néhány rendellenességet. 1 Korintus 11.20-21.
Mikor tehát egybegyűltök egy azon helyre, nem az úrvacsorát eszitek, mert kiki az ő saját vacsoráját veszi elő az evésnél, és némely éhen marad, némely pedig dőzsöl.
És a 33-34a.
Azért, atyám fiai, mikor egybe gyűltök az evésre, egymást megvárjátok. Ha pedig valaki éhes, otthon egyék, nehogy ítéletre gyűjjetek egybe.
Amen. Tehát együtt vacsoráztak, de kihagyták az úrvacsorát. Pál ezért ugye meginti őket. Ezek a versek azt mutatják, hogy nagyon egyszerű módon ették mindnyájan a kenyeret és itták a szőlő levét. Szellemi értelmet szükséges adni az úrvacsorának, hogy életet munkáljon és ne halált. Fontos beszélni az Úr haláláról, mert azzal szerezte meg a győzelmet, hogy mindenki átértékelhesse az életét és az Úrral való járását. A kenyér megtörésekor mindenki újra átéli azt a fájdalmas áldozatot, amit Jézus hozott a világért, hogy szent életet élhessünk. Az úrvacsora egy szellemi táplálkozás, amely mentes minden szabálytól és vallásos ceremóniától. A Bibliában nem találunk semmiféle szertartást az úrvacsorával kapcsolatban. Papság nem szükséges a gyakorlásához, ez minden hívő előjoga, a legnagyobb örökség, amit Isten adott nekünk ebben. Sokszor otthon veszük az úrvacsorát, egyedül vagy családi körben. Máskor a gyülekezetben, a testvérekkel együtt, de vehetjük utazás során, kint a szabadban, amerre csak tartózkodunk, de egy a közös, minden helyen megtapasztalható az Úr jelenléte. Van, amikor naponta többször is úrvacsorázunk. Imába mélyedve arról elmélkedünk, amit teszünk. Ilyenkor átjár Jézus vére, és veszünk a bölcsességéből, hogy az ügyeinket isteni bölcsességgel tudjuk intézni. Ez minden nap más-más csodás megtapasztalással jár. Ez nem szertartás, hanem élet, amit nem lehet tervezni, de meg lehet élni azokat a dicsőséges pillanatokat, amelyeket felkínál az Úr. Anna Mendez könyvében csak a töredékét adta tovább annak a gazdag kijelentésnek, amivel az Úr megajándékozta őt. Ugyanis kötetekre rúgna az, ha mindent leírt volna. Kívánom, hogy mindazt megkapta az Úrtól, amit örökségként ránk hagyott az úrvacsorában, ami valódi étel és valódi ital. Életek ezrei változnak meg azzal, hogy birtokba veszik ezt az igazi mennyei örökséget. Más fordítás szerint olvassuk el a János 6. fejezetében az 56-os, 57-es verset.
Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én pedig ő benne. Ahogy engem küldött az élő atya, és én általa élek, úgy, aki engem eszik, az is élni fog általam.
Amen. Azt kívánom, hogy a föld olyan nemzedékkel teljen meg, akik telítve vannak Jézus életével. Most nehogy nem merjetek elmenni orvoshoz, mert a mai tanítás elhangzott.
Oh, yeah. Nem, de hinnünk kell az Úrban.
Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a drága kenetet. Áradj Jézus nevében, áradj, áradj, áradj. Pömpöljük Jézus nevében. És kihirdetjük, hogy a hitünk alapján az ellenség minden erődítménye, bástyája elsöpörtetett a Jézus nevében. Köszönjük, drága Úr Jézus, a keresztbe végzett művét. Köszönjük, hogy a testedben fogadtad a sebeket, és ezzel a tüneteket elhordoztad, és szabaddá tettél bennünket. És azok is maradunk, amit semmi nem tud megváltoztatni, a Jézus nevében. Hiszük, atyám, hogy a szövetek, ahogy a testekhez érnek, a kenet kiárad, a szövetekből, ami raktározódott, és meghozza a gyógyulást, a szabadulást, az áttörést a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. 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 Amen.
És hirtelen egy mennyei kéz megállt, Jézus az, aki megsegít. És hirtelen a mennyőre szállt, Jézus jön, s meggyógyít.
Halleluja!
És hirtelen és hirtelen a mennyőre száll, Jézus jön, s meggyógyít. Jézus jön, s meggyógyít.
Halleluja. Halleluja. Néhány bejelenteni való van. Elkészült a márciusi ságvári újság. A címoldalon Szolgáljátok az Urat című kis összeállítás. Interneten már olvashattátok, akikhez eljut. Billy Graham a 100. életévébe költözött haza az Úrhoz. Már csak 20 évet kellett volna élni, hogy a maximális életkort leírja a Földön. Ez a Kossuth Rádióban elhangzott vagy beszélgetésnek a kis részlete. És a alján pedig Heidi Bakerről van egy kis rövid információ, amiről már szintén ugye szó volt. Második, harmadik oldalon az ima fajták sorakoznak, a hit szava és a hit parancs szava. Nagyon jó időnként ugye írásban is visszaidézni azt, amit már hallottatok, mert így fel tudjátok jobban idézni. Hátoldalon a Egyesületről van egy kis információ, az 1% felajánlást, akiknek ugye van jövedelmük, köszönettel fogadjuk. Adószám kell hozzá, amit látható szerepel, és kötelező közé tenni, hogy az eddigi felajánlásokat mire fordítottuk. 17 decemberben érkezett meg a 16-os, ezen sárga imakönyveket vettünk, amiből a börtönben, meg Magdinak is jutott egy pár darab belőle, tehát a szolgálatban ezt szükség van rá. Reinhard Bonkétól van egy rövid üzenet, hogy miért járunk gyülekezetben, és nagyon jó példákkal szemlélteti, hogy miért célszerű. És a házasság hetéből pillanatképek találhatók. Ott van egy mohácsi kép is, ott van a mohácsi pásztor mellettünk. Hálákat adunk az Úrnak a mai alkalomért. Köszönjük a szíveteket, hogy itt voltatok, befogadtátok a magot. Halleluja. Záró énekünk következik.
Szeretet gyújjon bennünk, szeretet töltsön be minket, hadd veszvetünk, Úrunk, hadd legyünk testvér szívvel, mindnyájan egyetemben, lophat családra szívünket, szeretetben, szeretetben, szeretet töltsön bennünket, a
Köszönöm, látok!